Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Az első vakációs nap kapcsán hétfőn délután 5 óra 13 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Annak ellenére, hogy odakint borongós az idő, kicsit szomorkás, azt hiszem, hogy június 15-e után méltón állíthatjuk azt, hogy minden család már a nyári vakációzásra, a nyári szabadság megfelelő eltöltésére gondol. Ugyebár most már a nebulók is vakáción vannak, tehát hajrá, lehet tervezni. Hál' Istennek a programkavalkád idehaza Erdélyben is rettenetesen bőséges fesztivál hátán van. Jó néhány várfesztiválra is sor kerül ismét ezen a nyáron. Tehát olyan kérdések merülnek fel, hogy hova látogassunk, mit nézzünk meg, és van Erdélyben, hál' Istennek, látnivaló bőven. Hogy hogyan is állunk a műemlékvédelemmel, illetve az örökségvédelemmel, a kulturális örökségnek mik is az összetevői, hogyan állunk-e tekintetben idehaza, és milyen fontosabb események várhatóak, illetve hát pont milyen jó híreink is vannak-e tekintetben, azt osztjuk meg önökkel a mai napra kész műsorban jeles vendégünkkel, Hegedűs Csilla, műemlékvédelmi szakemberrel, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnökével. Tisztelettel köszöntöm kedves alelnök asszony, kezét csókolom.
Szép napot kívánok önnek is, és szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
És azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy jó néhány nap után ismét élőben vagyunk, tehát önök is bekapcsolódhatnak ebbe a műsorba. Telefonszámaink 0265 22 20 22 és 03 65 42 44 34-es. SMS-eket a 074 0 274 165 számon fogadunk, és elektronikus posta címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt Hegedűs Csilla, hát mindenekelőtt engedje meg, hogy gratuláljak. Most olvastam, hogy egy teljesen friss felmérés szerint a nyári fesztivál kínálatok népszerűsége szempontjából az Electric Castle a második helyen van, és itt nem csak Romániára gondolok, hanem immárom európai, vagy kicsit túlzással, világhírre is szert tett ez a nagyszabású fesztivál. Nem tudom egészen pontosan, hogy idén mikor lesz.
Július 18-a és 22-e között lesz, egy picit későbben, mint ahogy megszoktuk, ugye eredetileg júniusból indult, tehát egy picit arrébb tolták, és hát az idén már 5 napos a fesztivál, tehát a 0. nap is szervesen része a periódusnak, és hát már elkezdődtek ugye az előkészületek a kastélyban is. Nagyon reménykedünk abban, hogy az idő velünk tart, nem fog esni az eső, de azt hiszem, hogy Boncidán már ez se gond, mert ugye a fesztivál divat az feltétlenül gumicsizmát és rövid nadrágot ír elő.
Ne vegye rossz néven, amit kérek. Azt hiszem, hogy ki van hangosítva a telefonja.
Miért nem? Nincs.
Mert nagyon visszhangzik, csak azért
nagyon visszhangzik, és ha itt közelebb
így tartom, nagyon köszönöm,
jobb.
Persze.
Na, akkor így lesz.
Köszönöm szépen, és ne haragudjon, hogy ilyen kényelmetlen pozícióra kötelezem. Tisztelt Hegedűs Csilla, mennyiben tesz jót? És lehet, hogy én ezt már megkérdeztem öntől, hogy egy ekkora hatalmas tömeg, egy éppen felújítás alatt álló történelmi kastélyba szabadul be, jó néhány napon keresztül. Mondjuk valószínűleg, hogy civilizált fiatalokról van szó, vagy nem tudom, hogy szemét szempontjából, illetve esetleg rongálás szempontjából veszélyes-e egy ilyen hatalmas tömeg beszabadulása egy ilyen történelmi kastélyba?
Nagyon szeretném, ha azt mondhatnám el, hogy mi vagyunk az elsők a világon, akik egy csúcsműemlékben fesztivált szervezünk, vagy megengedjük, hogy mások fesztivált szervezenek. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem mi vagyunk az elsők, tehát a világon azért már láttak ilyen. És hát az első évben mi is egy picit féltünk attól, hogy mi is lesz itt, és nem is annyira az emberek, mint amennyire a hangerőtől féltünk, és ki is hívtuk a mérnökeinket, hogy mérjék meg, hogy és szimulálják azt, hogy egy ekkora hangerő mit is jelenthet a sok száz éves falak között. És hát azt mondták akkor ők is, amit aztán mi is láttunk, hogy hát ez a kastély ez két világháborút túlélt, bombázást és felgyújtást és minden egyebet, tehát hogy nem, most nem a hangerő lesz a gond, de hát akkor most itt elárulok egy titkot, hogy a színpadok most már úgy vannak kialakítva, hogy védik a kastélyt a hanghullámoktól. Tehát a főszínpad az a kastélytól jóformán 1 kilométerre, vagy talán 1,5 kilométerre is van, de egyre biztosan a park másik végében, és a kisebb színpadok, amik a kastély környezetében vannak, azok viszont úgy vannak kialakítva, hogy tulajdonképpen úgy képzeljük el, mintha egy hangfal volna az épületek fele. Na most, az első Castle-nél jobb dolog azért elég kevés történt az elmúlt években Boncidán. Elmondom, hogy miért. Nem csak azért, mert ez az egyetlen anyagi forrás, amiből mi a kastélyfelújítást tudjuk folytatni, mert ugye talán nem sokan tudják azt, hogy egy magánkézbe levő műemlékre sem Európai Unió, sem pedig hazai forrásokra nem lehet pályázni. Hallottam erről más nyilatkozatokat itt a Marosvásárhelyi Rádióban, és hát szeretném, ha az illető megmutatná nekem, hogy hova lehet pályázni. Nagyon hálás volnék egyelőre, én ilyen, milyen pályázati forrásról nem tudunk. És tehát, hogy a felújítás, ez az egyik, és a másik pedig, ami talán nem azt mondanám, hogy fontosabb, mert egészen más szempontból nagyon fontos, az az, hogy megmutatjuk azt, hogy egy sok száz éves épületet is lehet használni úgy, hogy a fiataloknak adjon valamit. És ez hihetetlenül fontos. Mert most azt halljuk, hogy az örökségvédelmi tevékenység az a nyugdíjas kortól kezdődik, és addig mindenki a maga kortárs életét éli. Nem így van. Tehát, hogyha kellőképpen fantáziadúsan nyúlunk egy épülethez, vagy egy épület együtteshez, de akár egy faluhoz is, gondoljunk arra a Double Ride Fesztiválra, ami Torockon van, vagy gondoljunk az Awake Fesztiválra, ami Maros megyében van. Tehát igenis az emberekben óriási igény van arra, hogy ne egy városban üljenek egy fesztiválon, és ugyanazt lássák nap, mint nap, hanem igenis kiszabaduljanak, és egy egészen más környezetben legyenek.
Szabad hozzátennem. Ha már boncidai Bánfi kastélyról van szó, akkor most ért véget a hétvégén gyaluban egy másik Bánfi kastélyban, szintén egy kastélynapok, várkastélynapok rendezvénysorozat, amely immáron a második kiadását érte meg, és állítólag egyre népszerűbb ez is.
Így van, egy érdekes koncepció ez, hiszen ott ugye csak magyar embereket szólítanak meg, viszont mi ugye Boncidán az első perctől kezdve úgy gondoltuk, hogy ez egy interetnikus környezet, és egy interetnikus programot akarunk kínálni, hiszen számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy lépjünk túl ezeken a félelmeken és a bizalmatlanságon, ami a román és a magyar közösség között van, és próbáljunk meg akár a kultúra nyelvén közelebb kerülni egymáshoz, de erre akár vissza is térhetünk egy picit később.
Feltétlenül.
Gyaló egy nagyon-nagyon érdekes, és egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet egy teljes családnak egy nagyon érdekes programot javasolni. Amiben van kultúra, amiben van kikapcsolódás, amiben van szórakozás, teljesen rendben van, nagyon ügyesen fejlődnek, nagyon jól csinálják, nyilván egy nagyon profi csapat csinálja, hiszen a Kolozsvári Magyar Napok szervező csapatáról van szó, viszont mindezekkel együtt örömmel látunk viszont számos Boncidán már bejáratott dolgot is náluk, és ez a világ legtermészetesebb dolga, hogyha már valakinek van egy ilyen óriási kastélya, akkor azzal akar valamit kezdeni, és minél gyakrabban nyitja meg a közösség fele, annál jobb.
Egyéb iránt, ha már Torockot említett a Double Rise Fesztivál kapcsán, amely, ha jól emlékszem, akkor 2 hét múlva zajlik.
Igen.
A Székelykő lábánál, akkor ez a település is egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet szakszerűen felújítani egy falut. Ha az emberek megfelelőképpen állnak hozzá, hogyan lehet visszacsalogatni a fiatalokat az illető településre, és hogyan lehet új munkahelyeket teremteni, illetve pontosan Európa Nostra díjat szerezni ennek kapcsán.
Pontosan. Tehát a torockóiak megértették azt, és most tudom, hogy nagyon sokan meg fogunk döbbenni azon, amit mondok, hogy a kulturális örökség számukra az azon kívül, hogy ők ettől erdélyi magyarok, ettől torockói magyarok, tehát a legfontosabb identitás formáló tényező, de emellett számukra a kulturális örökség az egy jó értelemben vett eszköz. Eszköz arra, hogy megmutassák, hogy ők miben egyediek. Nem csak Fejér megyében, Erdélyben, de akár a Kárpát-medencében is. Hiszen a legszebben, legépebben megőrzött falu központ, falu kéz van, fogad minket Torockón. Nyilván ott van a gyönyörű székelykő, aminél ugye kétszer, ami miatt kétszer kell fel a nap Torockón, de hogy van egy gyönyörű kombinációja, ha úgy tetszik, az épített örökségnek és a kulturális örökségnek, és ezt a helybeli emberek nyilván a Transzimenergia Alapítvány segítségével és a Budapest 5. önkormányzatának az anyagi támogatásával megtanulták kihasználni. És ez a jó értelemben vett kihasználás, hiszen felújították a házaikat, ők maguk, nem más, ők maguk. Ők maguk tanulták meg, hogy milyen szép az, amikor a tulipán, vagy amikor a muskátli ott virít az ablakban, de miért fontos az, hogy helyi ételeket, helyi alapanyagból főzött ételeket szolgáljanak fel a turistáknak, tehát ha úgy tetszik, az ökoturizmus is beindult, és egy olyan településről, ahonnan az emberek költöztek el, mert nem volt munkahely, mert nem volt kilátás, ma már viszont nagyon sok fiatal, úgy, ahogy mondta, visszaköltözik, mert annyi turista jön, hogy most már az a gondunk van Torockón, hogy hogyan menedzseljük a turizmust, hogy a minősége annak, amit ez a település nyújt, az megmaradjon. Tehát így dolgozik, vagy így él egy jó gazda, aki kihasználja az felismeri az adottságait, kihasználja az adottságait, hasznosítja az adottságait, de ugyanakkor vissza is fektet ezekbe, tehát kuráns módon karbantartja a házát, felújítja a házát azért, hogy a turisták egy szép, rendezett környezetbe érkezzenek.
Egyéb iránt akkor kérném, hogy hangsúlyozza ki, hogy kinek a támogatásával sikerült mindezt elérni, mert hogy nem ez a román kormányé, az biztos.
Nem, ez egy nagyon érdekes konstrukció volt, ami 1996-ban, tehát 22 évvel ezelőtt indult. Volt Magyarországnak egy híres neves műemlékvédő szakembere, akit úgy hívtak, hogy Román András, aki megkeresett bennünket, ez most a másik alapom, a Transzimenergia Alapítvány, egészen konkrétan Fura Árpád építőmérnököt, és azt mondta, hogy találjatok nekem két olyan falut Erdélyben, ahol ezt a projekt ötletünket, amit közösen építettünk fel, kipróbálhatjuk. És két faluban működik ez a program mai napig, Torockón és Énlakán, a Hargita megyei Énlakán. És mind a két helyen nagyon-nagyon egyszerű a képlet, abban egy minimális anyagi támogatást kapnak a hagyományos házak tulajdonosai azért, hogy tartsák karban az épületeiket, de hogy mondjam, ez nagyságrendben körülbelül 100 euró körül forog egy évben, de ezért vállalják azt, hogy nem változtatnak az épületeiken, vagy ha változtatni akarnak, akkor kikérik az alapítvány szakmai tanácsát. Az összeg, amiről beszélünk, minimális, tehát bármely helyi megyei önkormányzat ezt meg tudja tenni, ha akarja, tehát egy ilyen programot létre tud hozni. És hála ennek az emberek először azt mondták, hogy tiszta bolondok vagyunk, hát ingyen adunk nekik pénzt, hogy nem kell ezért semmit csináljanak, de második-harmadik évben már elkezdték 2-3-4-5-szörösét befektetni annak a pénznek, amit kaptak az épület felújításába. De nem csak az épületeket újították fel, hanem a rettenetes fémkapukat és fémkerítéseket kicserélték fa kerítésre, ahol fa kapu volt, ott felújították, nem kicserélték és kidobták, hanem felújították, és gyönyörű kapuk vannak. Nyilván nem olyan szépek, mint a székely kapuk, ugye a Székelyföldön, de azért nagyon szép kapuik vannak. A házaknak az oldalsó falát is elkezdték felújítani. De a csűröket is rendbe tették, és utána segítettük őket abban, hogy panziók nyíljanak meg, tehát hivatalosan működik a turizmuson. Tehát, és ezt mind a turuckói közösség jó, egy kis segítséggel csinálta. Nyilván ez az kellett, hogy ez a 150 ház, aki benne van ebben a programban, az mind-mind partner legyen ebben. Szükséges volt az önkormányzatnak a partnersége, aki az első perctől kezdve támogatta ezt a dolgot, és szükséges volt a civil szervezet, a Transzilvánia Trust alapítvány, aki nagyon szívesen segít bárhol máshol, csak kérjék.
Nem hallottam semmi hivatalos kormányzati intézményről, illetve hát kormányzati forrásról, annak ellenére, hogy van egy kulturális örökségvédelmi hivatala a román kormánynak, és ennek a neves hivatalnak a képviselőjével nem is olyan rég találkozott, többek között ön is itt Marosvásárhelyen, amikor Navracsis Tibor európai biztossal együtt egy örökségvédelmi konferencián, fórumon vettek részt, és akkor itt voltak az illetékesek is. Egyéb iránt nagyon keményen jegyezte meg, hogy itt a Vásárhelyi Rádióban is elhangzottak különböző pályázati, hivatalos pályázási lehetőségek, és hogy kíváncsi lenne, hogy hol lehet ilyen alapokra pályázni. Nos, mit mondtak a szakemberek, akikkel egy asztalnál ültek ezen a fórumon, tisztelt Hegedűs Csaba?
Persze, térjünk vissza erre a támogatási rendszerre, mert azért ne legyünk teljesen igazságtalanok. El kell mondanom azt, hogy Hargita megyében Borbély Csaba indított el egy hasonló struktúrát, ahol támogatja akár a magánkézbe levő műemlékek felújítását is, és Hargita megyétől tanulva Szilágy megye is az idéntől beindította ezt a programot.
De ezek mind megyei önkormányzati alárendeltségben vannak, tehát
ők
kulturális minisztérium hol van?
De ez nem a kulturális minisztérium.
Azért
hogy
kérdem.
Mondjam, a kulturális minisztérium is csinálhatná, de az önkormányzatok tudnak erre pénzt adni. A kulturális minisztérium nem tud.
Még akkor sem, hogyha van kulturális örökségvédelmi hivatala.
Még akkor sem tud a magánkézbe levő műemlékek felújítására pénzt adni. Viszont a helyi és a megyei önkormányzatok, ha ügyesen fogalmazzák meg, akkor tudnak. Még egyszer működik Szilágy megyében és működik Hargita megyében.
Tudomásom szerint Kovaszna megyében is működik, mert ott éppensége kastélyturizmusra álltak rá, vagy két évvel ezelőtt, és nagyon sikeres.
Igen. Igen. Tehát ott is támogatnak különböző olyan projekteket, ahol akár magánkézbe levő műemlékeknél tervezési költségeket, megvalósíthatósági tanulmányokat, tehát van rá jó példa, félreértés ne essék. És ez pontosan önkormányzati hatáskörből, nem nagy összegekről beszélünk itt, de nagyon sok esetben nem is nagy összegről van szó. Tehát itt nem egy kastély felújításáról van szó, ami sok millió euró. Itt egy parasztház, egy kisvárosi lakóház homlokzatának a felújításáról van szó, ami viszont teljes mértékben megváltoztatja az utcaképet, megváltoztatja azt, hogy mi milyen környezetben élünk. És most térjünk rá egy kicsit arra, hogy a Navracsis Tibor tiszteletére és nem csak szervezett találkozónkra. Ugye itt is azt próbáltuk megcsinálni, hogy a helyi szakemberek, az erdélyi szakemberek, illetve a bukaresti szakemberek is jöjjenek el, és egy picit beszélgessünk arról, hogy miért nem egy feneketlen zsák és egy ablakon kidobott pénz a kulturális örökség felújításába, karbantartásába fektetett pénz. És hát ott szóba került nyilván nagyon sok minden, én akár meg is próbálhatom két szóban összefoglalni. Tehát Furó Árpád elmondta a Torockó Értékvédő Programot, amiről már nagyon sokat beszéltünk, tehát erről nem beszélnék. Ugye Sós Zoltán, a Maros megyei múzeum igazgatója elmondta azt, hogy a Maros megyei múzeumnak milyen tervei vannak arra, hogy közösség barátabbá tegyen mindazt, amit ők csinálnak, és kiváló projektekről volt szó. Ugye két szóban említsük meg azt, hogy ők is részt vettek, vagy ők is támogatták az örökségünk őrei programot, ami a legsikeresebb az idén Maros megyében volt. 22 csapat indult, és hát felforgatták, hála jó Istennek a megyét, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. És utána beszélt a kulturális örökségvédelmi hivatal igazgatója, akit arra kértünk, hogy egy picit tekintsen át a Kárpátokon, és tekintsen át Románia határain, és mondja el nekünk, hogy mit tesz ő azért, hogy európai porondon is elismert legyen az ország kulturális öröksége, és hát akkor nagyon hamar kiderült az, amit ugye mindannyian tudunk, és nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy azt kell mondanom, hogy ebben az országban nagyon nehéz meggyőzni bármelyik kormányt arról, hogy áldozzon a kultúrára, áldozzon a kulturális örökségre. Tehát amikor még Bulgáriának is 10-szer akkora a költségvetés a bolgár kulturális minisztériumnak, mint a romániainak, de hát ez nem csak a kultúrával van így, ugye most híres-neves beköpése volt az infrastruktúráért felelős miniszternek, hogy Romániában nem kellnek autópályák, mert akkor nem tudom, mi történik, eljön a harmadik világháború, nem hasonló.
Elmennek a multinacionális cégek.
Tehát esküszöm, hogy ilyenkor nem értem, hogy egy alapvetően egy ennyire gazdag ország, mint Románia, az miért ül egyfolytában fordítva a bilire, és miért nem érti meg, hogy ennek az országnak a fejlesztésébe kellene befektetni. Na most a jó hír, még egy gondolat erejéig, a jó hír Navracsis Tibortól érkezett, mert hogy Kálnoki Tibor is a Miklósvári kastély ura, illetve többen a helyben, az ott levő szakemberek közül, akik tényleg szerte Erdélyből érkeztek, és nagyon-nagyon köszönöm a szakmának, de nagyon köszönöm az önkormányzatoknak, polgármestereknek és a megyei tanácselnököknek, akik részt vettek ezen a beszélgetésen. Tehát innen látszik, hogy mennyire fontos nekünk a kulturális örökségünk. Szóval visszatérve, Navracsis Tibor mondott egy nagyon jó dolgot. Ugye nagyon régóta kértem én is kulturális miniszterként, kértek Kelemen Hunor többször kulturális miniszterként azt, hogy az Európai Bizottság változtasson az álláspontján, és engedje meg, hogy Románia döntse el, hogy mennyi pénzt szeretne az épített örökség felújítására fordítani az EU-s alapokból. Mert mit látunk? Azt látjuk, hogy nagyon sok más Európai Uniós a pályázati lehetőségnél az összegek nem fogynak el. Viszont tehát a műemlékek felújításába fektetett, vagy arra kiírt pályázatokat egy fél év alatt az egész pénzt elhasználják, hiszen gondoljunk csak arra, hogy Kolozsváron ugye ebből újult fel, vagy Kolozs megyében a Farkas utcai templom, illetve a Széki templom, de még nagyon, hála jó Istennek, nagyon sok példánk van, ugye Söpsi-Szentgyörgyön most fel fog újulni a Székely Nemzeti Múzeum, és még nagyon sok példát sorolhatni, tehát kiváló projektek vannak, nagyon jól előkészítve, és Navracsis Tibor azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy sikerül ezt a kérdést megoldani, tehát szép magyar szóval több EU-s alapot lehet lehívni a műemlékek felújítására majd a következő pályázati ciklusban.
Azt akartam kérdezni, hogy ön is belekóstolt a Dumbovica parti mentalitásnak a keménységébe, mint betonfal, hogy milyen nehéz azt áttörni, hogy nem-e amiatt van ez a visszafogott tempó, örökségvédelem szempontjából, mert hogy jobbára itt Erdélyben zajlanak ezek a igencsak ambiciózus tervek. Mert ahogy tetszett említeni, tapasztalható mindaz, hogy Sepsiszentgyörgytől kezdve Szatmárnémetig, illetve Nagyvárattól kezdve egészen Csíkszeredáig szinte az összes erdélyi településen felújítási munkálatok zajlanak, többek között abban a kultúrpalotában is, ahol ez a Navracsis Tibor találkozó is lezajlott két héttel ezelőtt.
Tehát én nem gondolom azt, hogy ez volna az oka. Én szerintem egyszerűen a szűklátókörűség az oka. Jelentős változás akkor volt, amikor magyar minisztere volt a kulturális minisztériumnak, konkrétan Kelemen Hunor minisztersége idején. Tehát, hogy hasonlítsunk számokat, 2011-ben a kulturális minisztérium 14 millió eurót költött a műemlékek felújítására. Ez nagyon kevés pénz ahhoz képest, hogy mennyire lett volna szükség. Tavaly a kulturális minisztérium hát szerintem olyan 1 millió euró körül költött ugyanerre a célra. Tehát a Kelemen Hunor idejében 14-szer több pénzt költöttek el. Tehát ez jelenti azt, amikor végre valaki nem csak egy fél évig miniszter, mert ha nem nézzük, hogy mi történt az utóbbi években a kulturális minisztériumban, világvége van, tehát évente több mint egy miniszter kerül a kulturális tárca élére, tehát nincs ideje semmit rendesen előkészíteni, nincs ideje egy stratégiát megfogalmazni, prioritáslistát felállítani, de még egyszer, akkor Hunor ugye 2,5 évet volt miniszter, és ez igen-igen meglátszott ezen a dolgon. Tehát a kulturális szakemberek, a műemlékvédelmi szakemberek, de a megyei tanácselnökök is egyfolytában jönnek és kérnek pénzt. Csak abban a pillanatban, amikor nem vagy miniszter egy éven keresztül se, tehát nem tudsz lobbizni azért, hogy a költségvetésből megfelelő összeg kerüljön hozzád, akkor sajnos ez az eredmény. Tehát én az alatt a sűrű 3 hét alatt, amíg miniszter voltam, közöltem a kormányülésen, amikor készült a költségvetési terv, hogy én itt és most beadom a lemondásomat, hogyha nem emelik meg 10 millió euróval azonnal a kulturális minisztérium költségvetését. Pedig tudtam, hogy nem fogok ott maradni. Tehát vannak emberek, akik akarnak harcolni, na most azok kellene, a miniszterek legyenek, illetve a kormányban is kellene legyen nyitottság arra, hogy ez nem egy kidobott pénz, hanem igenis munkahelyekben, igenis adóban, igenis turisztikai tevékenység hasznaként megtérül. De legalább azt kell mondanom, hogy az Európai Bizottságnak hála, hát ha a következő finanszírozási periódusban, tehát 2021 azért már majdnem itt van, akkortól még több pénz lesz, tehát érdemes lesz előkészíteni a projekteket. És ha már az Európai Bizottságnál tartunk, és az Európai Parlamentnél, akkor hadd mondjam azt el, hogy nem csak az egyedi műemlékek felújítására lesz pénz, hanem a városok, hogy mondjam, akár történelmi központjainak, vagy pedig egyáltalán a köztereinek a felújítására is, csak erre jó alaposan fel kell készülni, és akkor itt és most mondom el először a Marosvásárhelyi Rádióban, hogy ezért viszont egy olyan hát turnéba fogunk kezdeni az ősszel a szakemberekkel, ahol a városgazdáknak, jelesül a polgármestereknek el fogjuk mondani, hogy mi a teendő, hogy tudjanak, oké, az erdélyi városok felkészülni arra, hogy minél hamarabb és minél hatékonyabban tudják lehívni ezeket a pénzeket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 5 óra 40 perckor délután a Naprakész műsor szól. Vendégünk ma a műsorban Hegedűs Csilla, műemlékvédelmi szakember. Köszönöm szépen a segítségét, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke. Itt azért voltam nagyon megakadva, mert hogy ez nekem beakadt forma, hogy turnéra indulnak forma. És hát megint akkor azt jelenti, hogy saját szakára idézőjelbe téve, mert hogy amellett, hogy említette azt, hogy ugyebár milyen változások vannak a szaktárcánál, még olyan baklövéseket is elkövetnek, mint hát a legutolsó, ami most már a legfelső védelmi tanács elé kerül, az Verespataknak az UNESCO listára való felterjesztésének a kérdése. Mi a véleménye erről, tisztelt Hegedűs Csilla? Egyáltalán lehet véleményt formálni egy ekkora nagyban lépésről, vagy egyáltalán mi a háttere ennek?
Hú, Verespatak az egyik kedvenc témám. Azért, mert nem csak örökségvédelmi, hanem környezetvédelmi szempontból az országnak az egyik legnagyobb kihívása. És pedig azért, mert itt 3 nagyon súlyos kérdést kell megoldani egyszerre. Az első az ugye a környezetvédelmi probléma, hiszen a sok éves bánya kitermelésnek, sok ezer éves bánya vagy arany kitermelésnek köszönhetően idézőjelben, nagyon-nagyon súlyosan szennyezettek a vizek, a föld, a teljes környezet. Tehát az, aki járt Verespatakon is, mi többször jártunk, minisztériumos korunkban is, és nem csak, hivatalos látogatáson is nem csak, láttuk, hogy kegyetlen körülmények vannak. Ez az egyik. A másik a állandóan pusztuló épített örökség, mert ugye a bányajáratokat valamennyire megkutatták, de ott se volt egy felelős hozzáállás, és emiatt ott is megy tönkre, porlik nap mint nap az épített örökség, és a harmadik nagyon súlyos probléma az a munkanélküliség. Na most ezt a három problémát az, aki szétválasztja, az felelőtlen. Tehát ezt a három problémát egyszerre kell kezelni. Na most, mit tudunk? Azt tudjuk, hogy a Gold Corporation, aki a bányakitermelést ne akarta valósítani, elment Romániából. Beperelt a román államot 4,4 milliárd dollárra, ez olyan, mint Fülig Jimmy mondta, hogy ilyet nem mondjunk, ennyi pénz nincs is. És azzal fenyegetőzik, hogy ezt a pénzt, tehát a Nemzetközi Bíróságon ő megnyeri a pert, és ezt a pénzt Románia ki kell fizesse. Na most, én szerintem egyáltalán nincs igaza ebben, mert hogy Románia nem megakadályozta azt, hogy Verespatakon bánya működjön, hanem azt várta el, hogy olyan körülmények között működjön a bánya, ami nem teszi tönkre az épített örökséget, nem teszi tönkre a természeti értékeket, a természeti környezeteket, tehát nem egy ciántól maradott utána, és amellett még nyilván munkahelyeket teremt a helyi embereknek. Tehát a mi koncepciónk anno ez volt. Na most, nem az UNESCO-tól kellene várni, azért ez a hosszú felvezetés, hogy ezt a problémát megoldja. Ennek a problémának a megoldása a helyi embereken, a helyi önkormányzaton, a megyei önkormányzaton, a román kormányon, és nyilván a civil szervezeteken múlik. Tehát az UNESCO az egy gyönyörű ernyő. Egy csodálatos dolog. De se pénzt nem ad, se a műemlékeket nem védi meg, se a patakmedret nem pucolja ki, se az ott levő szennyeződéseket nem pucolja el, de munkahelyeket se terem. Tehát én nekem az a véleményem, hogy ha Románia, de ha bárki ezen a világon tényleg meg akarja menteni Verespatakot, akkor követheti azt a példát, amit mi csináltunk. Tehát Kelemen Hunor műemlékként nyilvánította az összes bányát, ami egyszer ott élt és mozgott 2010-ben, utána elmentünk Verespatakra, elbeszélgettünk a bányanyító és bánya ellenző csapatokkal, és megpróbáltunk elindítani egy párbeszédet arra, hogy egy alternatívát nyújtsunk a nagy bányakitermelésnek. De ezt nem lehet úgy csinálni, felülről csöpögtetve, hanem a helyi emberekkel közösen, abban a léptékben, azzal a sebességgel, ahogy ők akarják, de mindenképpen összefogással kell megcsinálni. A civil szervezetek gyönyörű munkát végeztek, felhívták a figyelmet a veszélyre. De nem az ő feladatuk ezt megoldani, hanem azoknak, akiket felsoroltak.
Szívesen.
A UNESCO az egy csodálatos dolog, miután, vagy akár miközben ez is megtörténik.
Szíves engedelmében majd innen folytatjuk, meg kedves hallgató várakozik elég régóta a vonalban, ma jelzi Lőrin Tamá műszaki munkatársa, engedje meg, hogy hallgassuk meg. Üdvözlőjük. Haló.
Jó napot kívánok.
Bocsánatot kérünk, hogy megfeltartott a kedves kölcsállámat, de röviden kérném, mert telik az ide nagyon.
Igen, nagyon tudom, hiszen nagyon sok mondani való lenne, csak ezt akarom elmondani, hogy egy analfabéta népnek kultúrája nincsen. Tehát kulturális öröksége sincsen. És itt kezdődik az, hogy se keleten, se délen, ottan nem kapsz semmi olyan műemléket, amit valamit képeslapra rátennének.
Megint nagyon rossz tetszik lenni, azért nem egészen így van.
De így van, mert én személyesen voltam.
Keleten is, délen is vannak azért értékek.
Értékek, egy kis, hogy hívják ezek a kolostorok. De nem, de az az egész, hogy hiába mész el oda, mert hiába nincsen akivel szóba álljál, mert a kultúráról nem tudnak semmit. Ez van, én személyesen ugye voltam, megjártam az egész Romániát, úgyhogy akárhonnan.
Köszönjük szépen
mondani.
A lesújtó véleményt. Engedje meg, kedves Enáté asszony, hogy adjuk meg a szót Hegedűs Csilla szakembernek, mert ő is bejárta annak idején miniszterként és államtitkárként az egész országot, úgyhogy hozzá tud szólni ez a kérdéshez. Nem ennyire rossz szerintem. Inkább a mentalitás körül kellene tapogatozni. Köszönjük, hogy bekapcsolódott. Tessék parancsolni, kedves Hegedűs Csilla.
Én is köszönöm szépen a kérdést, és hát természetesen mindenkinek joga van a véleményéhez, a hölgynek is, a kedves betelefonálónak, de nekünk is. Tehát én azért önnel értek egyet abban, hogy még akkor is, hogyha azok az értékek mások, mint a miénkek. Hisz az osztrák-magyar monarchiának a Kárpátok vonulata volt a határa, mégis. Úgy a kolostorok, mint a gyönyörű paloták, mind a, például a Pelesi kastély, mint például Bukarestnek a csodálatos épületei, és még sorolhatnám, de beszélhetünk a római birodalom határán levő erődítményrendszerről is, tehát azért erős túlzásnak tartanám azt mondani, hogy nincsenek értékeik. Viszont nekünk, erdélyi magyaroknak a kulturális örökségünk az egyik legkézzelfoghatóbb jele annak, hogy mi itt Erdélyben mit teremtettünk. Az 1000 év alatt, vagy 1100 év alatt, amióta itt vagyunk. Ezért nekünk sokkal fontosabb a mi kulturális örökségünk, mint annak, aki többségben él, és aki nem érzi veszélyeztetve ezt az örökséget.
Egyéb iránt érkezett egy SMS is, Attila nevű hallgatónk írja, hogy épp ma láttam a Szent Benedeki kastély egyik épületét, amely omlófélben van, de a másikat viszont már felújítják. Most egészen pontosan, őszintén bevallva nem tudom, hogy hol van Szent Benedek, így hirtelenjében, de ez már itt jó dolog, hogy ha omlóban van a kastély, de elkezdték felújítani.
Így és talán nem annyi... csalódom, a Szent Benedek az itt van Kolozs megyében, és hát az az egyik épület, amit örökbe fogadtak a Szamosújvári Liceum diákjai, és én azt hiszem, hogy minden ilyen kezdeményezés azt tulajdonképpen arra abban segít, hogy felhívja a figyelmet, és ha elindul a felújítás útján, annál jobb.
Külön köszönöm szépen a pontos. Tehát tudtam én, hogy ön mindent ismer, úgyhogy jó helyre fordulok. Na, akkor beszéljünk a szépről, kedves Csilla, mert elég sok kritika fogalmazódott meg itt ez alatt a beszélgetés alatt, viszont volt egy rettenetesen jó kezdeményezésük, mégpedig arra az interaktív vetélkedőre gondolok, amelyet az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című centenáriumi év keretében bonyolítottak le Kolozsváron, és Kolozsvár elmúlt 100 évéről szóló vetélkedő volt. A további részleteket öntől kérdem, mert ennek a rendezvénynek van egy nagyon-nagyon jó csattanója az interaktikus kapcsolatokra vonatkozva, és fiatalokról van szó.
Így van, hát ez egy mérföldkő volt, én úgy érzem. Történelmet írtunk a román-magyar kapcsolatokban, konkrétan a fiatalok közötti kapcsolatban, és hát el kell mondanom, hogy ezt a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem kezdeményezte, a Kolozsvári Tanács és kimondottan Horváth Anna volt alpolgármester lelkes támogatásával, és hát nyilván mi is, tehát a Komunitás Alapítvány is beszállt támogatóként, sőt, igyekeztünk ebben, abban, amabban segíteni, és hát az a megtiszteltetésért, hogy zsűritag voltam, hihetetlen volt látni azt, hogy a román gyerekek mennyire kíváncsiak és mennyire nyitottak a magyar személyiségei iránt Kolozsvárnak, és a magyar gyerekek is mennyire kíváncsiak és nyitottak a Kolozsvár román személyiségei iránt. És akkor elmondom, hogy miről szólt ez a vetélkedő. Tehát 9-12-es diákoknak szólt, akik elé tettek egy listát 10-12-15 javasolt magyar személyiséggel a román gyerekek elé, illetve román személyiségekkel a magyar gyerekek elé, és arról egy valamilyen produkciót, legyen az egy PowerPoint előadás, legyen az egy gitárest, legyen az bármi, kellett bemutatniuk azt az illető személyiséget. És hát legnagyobb örömömre a 9 román csapatból, aki bejelentkezett, 3 Bánfi Miklósról akart beszélni. Tehát én abszolút prime positionben voltam az őrizés szempontjából, de örökbe fogadták, de beszéltek Nagy Istvánról, de beszéltek a magyar gyerekek Emil Rákovicáról, beszéltek Béni kiváló zeneszerzőről, Toduca kiváló zeneszerzőről, tehát nagyon sok mindenkit megismertünk a gyerekek által, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy náluk nincs ez a balhé, tehát kíváncsiak voltak egymásra, nem voltak bizalmatlanok egymással szemben. És ennek a vetélkedőnek, ami a Sapientia kolozsvári gyönyörű épületében volt, van egy eredménye, mégpedig az, hogy 2 román és 2 magyar csapat elmegy együtt egy kirándulásra, Gyula-Fehérvár, Gyula-Budapest útvonalon az idén nyáron. Tehát össze fog rázódni, ha úgy tetszik ez a csapat, fog egymástól tanulni. Ez a csapat meg fogják azt tanulni, hogy a másik is ember, és nem lopja el Erdélyt azonnal. És arra gondoltunk, látván a nagy sikerét, hiszen 9 román csapat, és ha nem csodom, 5 magyar csapat, nyilván nekünk kevesebb iskolánk van, volt jelen ezen a vetélkedőn, és nagyon élvezték, hogy máshol is megszerveznénk Erdélyben.
Gratulálok hozzá. Egyéb iránt, különböző magyar médiacsatornákon nem láthatunk esetleg részleteket ebből a vetélkedőből, és megkérdem, hogy miért utalok erre, ugyanis a Kulturális Örökség Európai Évének égisze alatt az RMDS kulturális főosztálya Kincses Ládánk Erdély címmel kulturális projektet indít különböző magyar nyelvű média partnerek közreműködésével, amelyek alkalomból online és rádió, illetve tévé riport sorozatokat lehet majd látni.
Már lehet látni. Már
köszönöm lehet. Szépen. Ebben nem voltam egészen biztos, hogy elindult már. És ennek keretében nem lesz szó erről a vetélkedőről? Vagy folytatása esetleg szélesebb körben? Mert úgy látszik, hogy a politikai párbeszéd a román társadalomban nem igazán jön össze magas szinten, de így a fiatalok körében egyre másra hallunk ilyen pozitív példákról.
Mindenképpen erről is fog szólni, erről is lesz szó a médiában. A Kincses Ládánk Erdély az arról szól, hogy fedezzük fel, hogy mindaz, ami bennünket körülvesz, az a mi kulturális örökségünk. Tehát amikor kulturális örökségre gondolunk, akkor ne csak akár a Boncidai Bánfi kastély és a Marosvásárhelyi kultúrpalota jusson eszünkbe, vagy a Marosvásárhelyi vár, hanem jusson eszünkbe a Szilva pálinka, jusson eszünkbe a Csíksomlyói búcsú, jusson eszünkbe, mit tudom én, a csigatészta készítés, a hagyományos mesterséget, de a Torockó is, mint a Double Rice Fesztiválnak a színhelye. Tehát azt akartuk, hogy kézzel fogható közelségbe hozzuk a kulturális örökséget, mutassuk meg, hogy az mindennapjainknak a része, és óriási köszönet az RBTV-nek, az RBSM-nek és a Maszolnak, akik nem csak, hogy azonnal, amikor ez az ötlet elhangzott, azt mondták, hogy igen, hanem még 5-6 lépéssel tovább görgették ezt a projektet, és hát én magam például akkora élvezettel hallgatom a rádióban azt, hogy miközben dolgozom, hogy kinek mi mondani valója van a Csíksomlyói búcsúról, vagy a Magos Déva váráról, és ott például ezek mind követhetők akár az én, most ez nem a reklám helye, de az én Facebook page-emen, vagy pedig a partnereknek a Facebook oldalán és a honlapján is fel vannak töltve ezek a videók, ezek az anyagok. Tehát csodálatos élmény volt azt látni, hogy például a Kőves Kelemen legendájátról kérdezték, hogy ez most hogy néz ki ma, 21. században. Tehát gyönyörűen ráéreztek a kollégák, a sajtós kollégák arra, hogy hogyan kell mai eszközökkel, a ma embereinek beszélni erről az örökségről.
Csak gratulálni tudunk hozzá, és egyéb iránt találkozzunk minél több helyszínen, mert azt tudom, hogy önnek azért a nyár aktív munkával van tele, és különböző fesztiválokon előadást is tart, vetített képekkel dokumentálva, mindazon fontos témakörről, amelyek egy részét itt említettük a mai műsorban. Kedves Hegedűs Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, szép nyarat, és minél több helyszínen találkozzunk, és öröm. Mök közepette, örömteli környezetben lehessen akár kikapcsolódni is.
Én is nagyon szépen köszönöm, és hát mindig nagyon nagy örömmel jövök itt telefonon keresztül is a Marosvásárhelyi Rádióba, és hát a hallgatóknak azt kívánom, hogy nyitott szemmel járjanak, keljenek a világban, és élvezzék a kulturális örökségünket, ne csak az idén a kulturális örökségében, hanem mindig. Mert ez a miénk. Ettől vagyunk mi Erdély magyarok.
Úgy legyen. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.